Szeretettel köszöntöm Misura Tiborné Máriát stúdiónkban. A férje gyakorló evangélikus lelkész, már ugyan nyugdíjasok, de mindketten aktívak. A család életükben, a gyülekezet életében és évtizedeken keresztül együtt szolgáltak különböző közösségekben az ország különböző pontjain. Én Máriát onnan ismerem, hogy a szeretet szolgálatban, tehát a gyermekek meg az idősek felé való munkában nagyon aktív volt mindig is. Vezettet egy szeretet otthont is 23 esztendőn keresztül, illetőleg az utóbbi 20-30 évben meg Budapesten a Kelenföldi gyülekezet tagjaként a szolgálatban végezte a munkáját, szolgálatát. Konkrétan ez a Kelenföldi gyülekezet hogyan végzi a munkáját, szolgálatát idősek felé, magányosak felé, vagy éppen hajléktalanok felé?
Fontosnak tartjuk a gyülekezetben azt, hogy olyan tagok, akik korábban részt vettek a gyülekezet munkájában, rendszeres templomba járók voltak, hogy azok ne szakadjanak el a gyülekezet közösségétől, ezért igyekszünk ezeket az időseket meglátogatni, akik nagyon igénylik is ezt, hogy ne merüljenek ők feledésbe, hogy kapcsolatuk legyen, hogy halljanak híreket a gyülekezetről. De mint magányos emberek arra is vágyódnak, hogy legyen, aki beszélget velük, akiknek elmondhatják a gondjaikat, problémáikat. Mi pedig, akik látogatjuk őket, igyekszünk segíteni, ha olyan probléma merül fel, amit az illető maga nem tud elintézni. Sokan vannak magányosok, akik mögött nem áll család. Ezeknek tudunk segíteni abba, hogy valamilyen szociális támogatást kapjanak, vagy szociális ebédhez jussanak, másnak az a problémája, hogy szerelőre van szüksége, vagy takarító segítségre. Amikor tudunk, ezekben a dolgokban próbálunk segítségükre lenni.
Nagyon magányosak a mai emberek, idősek?
Igen, aki már nem tudja elhagyni a lakását, az nagyon elmagányosodik, amennyiben nincsenek, akik körülötte mozogjanak, és sajnos vannak sokan olyanok, akik mögött nem áll család.
És ebben szerepe van a szegénységnek is? Tehát, hogy nincsen esetleg elég pénze, hogy fizessen akár gondozást, vagy orvost hívjon rendszeresebben magához?
Talán az elmagányosodásban nem ez az elsődleges szempont, mert akinek vagy távol lakásában, a szerettei is, tudjuk, hogy manapság sokaknak külföldön vannak a gyerekei, azok hiába rendelkeznek anyagiakkal, akkor is elmagányosodnak. Természettől is függ ez természetesen, hogy ki mennyire tud kapcsolatokat tartani, de aki már kikerül egy közösségből is, lakáshoz kötött, az nagyon könnyen lesz magányos.
Mária, hogyan látja az idős otthonoknak, a szeretett otthonoknak a szerepét? Sokan küszködnek ezzel, tehát bűn, hiba a szülőket szeretett otthonba elhelyezni, vagy néha ez az egyetlen egy legjobb megoldás, ami mindenkinek megfelel. Hogyan látja úgy is, mint aki vezetett is szeretett otthon, meg most is hát nagyon sok idős testvérrel kapcsolatban van?
Úgy érzem, hogy akik mögött nem áll család, azoknak jobb, ha időskorukra otthonba mennek, közösségbe kerülnek. Meggondolandó ott, ahol család van, viszont nagyon sok családban a fiatalok annyira elfoglaltak, hogy nem tudnak foglalkozni az idősekkel, és nem tudják ellátni őket. Ilyen esetben se tartom bűnnek, sőt, ha egy megfelelő idősek otthonában, megfelelő közösségbe kerülhet az illető.
Ezek szerint a gyülekezetben van egy olyan kis csoport, akik tudatosan felvállalják ezeket a látogatásokat, és hányan vannak, illetőleg mit tesznek, mit tudnak tenni?
Többen vannak a gyülekezetben, akik felvállalnak ilyet. Például egyik magányos gyülekezeti tagunk arra kért, hogy szeretne segítséget kapni abban, hogy őt sétálni vigye valaki, mert az orvos nem engedi már egyedül utcára menni. Ő tanárnő volt, és abban gondolkodott, hogy egy diák leány kísérhetné őt. Ilyet nem találtunk a közelben, messzebbről nem volt megoldható, és akkor egy nyugdíjas asszonyt kértem meg, aki nem sokkal előbb vesztette el a férjét, és végül neki talán még jobban jött ez a dolog, hogy kisegíthet valakit, mert ez segítette őt a gyász feldolgozásában.
Az is tapasztalati tény, hogy aki így segít másoknak, az maga is közben gyógyul.
Igen, feltétlen. Aha. Ebben az esetben úgy láttam, hogy terápia ez ennek az asszonynak.
Nekem az a gyanúm, ismerve Máriát is és férjét Tibort, hogy így idősebb korban ez is élteti önöket, hogy szolgálnak, mozognak, aktívak.
Igen, feltétlen. Sőt, tulajdonképpen a saját gyászunkat is részben így éljük meg, a veszteséget, hogy egyik leányunk már elment, hogy helyette most máshol tudunk foglalkozni. Feltétlen érezzük, hogy szenvedő emberhez az tud valahogy közelebb kerülni, aki hasonló dolgot átélt már. Most járok egy nagyon súlyos beteget látogatni, aki tudja, hogy közel van az ő elmenetele, és úgy érzem, hogy azért fogadott el így látogatójának, kísérőjének, mert hogy mi ezt átéltük már, és éppen legutóbb arra kért engem, hogyha ő meghal, akkor az édesanyját is látogassam, és próbáljam vigasztalni, mert attól tart, hogy nagyon meg fogja viselni ez a dolog az édesanyját.
Van, aki például utána hal a házastársának, erről is hallottunk, majd leélnek évtizedeket, és akkor főleg a férfiakról hallottam ilyet, hogy nem tudják elviselni a magányt. A gyász az egy nagyon kemény, nagyon nehéz tapasztalat az emberi életnek, és mégis mit tehetünk ilyenkor, hogy enyhítsük a másiknak a gyászát?
Nagyon fontos az, hogy álljon mellette valaki, tehát segítsen ezt a nehéz időszakot átélnie, és ha sikerül, akkor nagyon fontos, hogy közösségbe vonjuk be az illetőt. Nálunk is többen elvesztették a feleségüket az elmúlt évben a gyülekezetből, és azt látom, hogy a közösségbe való részvételük az nagyon sokat segít a magányosságuk oldásában.
A kelenföldi gyülekezetben egy nagyszerű szolgálat működik, mégpedig a családsegítés. Különböző szinten, különböző módon, ez részben az előbb érintett családlátogatásokkal, meg idősek látogatásával van összefüggésben, de van egy külön családsegítő szolgálat, erről kérem, hogy beszéljen.
Ez a családsegítő egy csoport együtt dolgozásával alakult ki. A ruhaadományokat, élelmiszer adományokat gyűjtenek, és aztán ezt osztják hajléktalanoknak. A szolgálat vezetője Lázár Attila, aki maga már korábban is szociális munkásként dolgozott, és így nagyon jól érti a hajléktalanok problémáját, és a velük való foglalkozáshoz ért. Heti rendszerességgel jönnek össze, és fogadják a hajléktalanokat. Asszonyok uzsonnát készítenek, minden alkalommal meg is vendégelik az oda betérőket, és nagyon gondosan osztják nekik a ruhafélét méretre, alkatra megfelelő darabokat kapnak. Rendszeresen vissza is térnek ezek a hajléktalanok, tehát számon vannak már tartva, és lelkileg is foglalkoznak velük, elbeszélgetnek velük, lassan megismerik őket, körülményeiket, miért kerültek utcára, és próbálják segíteni őket abban is, akit még lehet, hogy visszataláljanak a normális életbe.
És volt már erre példa, hogy valaki visszatalált?
Sajnos kevés példa van erre, de van. Van ilyen is. Aki még nem túl hosszú időt töltött az utcán, ott meg lehet kísérelni, és időnként sikerrel jár ez a dolog.
Igen, tehát hogy a hallgatók értsék, hogy miről van szó, nem az egyház épületén belül folyik ez a szolgálat alapvetően, hanem az önkormányzat adott erre egy célra egy volt orvosi rendelőt, és ott katolikusokkal összefogva az evangélikus testvérek viszik ezt a munkát, ezt a szolgálatot. Nyugdíjas asszonyok is megérkeznek oda zsákszámra használt ruhák, azokkal mi is történik?
Hát azokat kiválogatják, szortírozzák, méret szerint raktározzák, hogy amikor jönnek rászorulók, akkor könnyebben tudják azt kiosztani számukra. A gyülekezetből adakoznak, de már elterjedt ennek a híre, úgyhogy messzebbről is hoznak ruhaneműt. Élelmiszert pedig a gyülekezetben igyekszünk gyűjteni számukra, vagy pénzt, amiből lehet élelmet venni.
És akkor az élelem gyűjtés meg úgy történik, hogy például inkább csak konzerveket adnak össze a testvérek?
Igen, száraz élelmiszert, konzerveket, amiket aztán kézbe lehet adni a hajléktalanoknak.
Újra és újra előkerül ez a kérdés, hogy az utcán lévő hajléktalanokkal mit lehet tenni?
Az én egyéni véleményem az, hogy pénzt ne adjunk utcán ilyen embereknek. Jó magam többször azt tettem, amikor így kértek, főleg arra hivatkoztak, hogy éhesek, hogy akkor a legközelebbi élelmiszerboltba menjünk be, és ott valamit veszek számukra.
Volt erre
és
példa?
Erre biztatunk
Volt?
Másokat is. Igen, uh-huh. Ezt már többen így tesszük. Ha lakásunk közelébe látok ilyet, hogy ott leül valaki hajléktalan, akkor viszek meleg teát vagy szendvicset neki, de pénzt lehetőleg nem, mert az valószínű nem arra célra megy, amire igazán szüksége van annak a hajléktalannak.
És mennyire veszélyes hajléktalanokkal foglalkozni? Lehet, hogy van, aki attól tart, hogy netán kirabolják egyszer.
Az a tapasztalat, hogy nem a hajléktalanok rabolnak, az egy más társadalmi réteg. A hajléktalanokat azért próbáljuk valamilyen módon segíteni. Lehet, hogy maguk tehetnek arról, hogy utcára kerültek, de mégis nyomorúságban vannak, tehát rászorulnak normálisan élő emberek segítségére.
Igen. A gyülekezeti szeretetszolgálat ki tud-e lépni a saját köreiből? Tehát van-e valamilyen együttműködés például önkormányzattal vagy családsegítővel?
Igen, van, mert ha olyan gyülekezeti tagról tudunk, aki anyagilag is szegénységben él, vagy például van egy mozgássérült házaspár, akik tényleg elég magatehetetlenek, itt nagy szükség van arra is, hogy kapjanak szociális támogatást. Ha maguk ezt nem tudják intézni, akkor ebben igyekszünk nekik segíteni, hogy megkapják a szociális gondozót, vagy a szociális ebédtámogatást, vagy valamilyen segélyt. Hát adott esetben a gyülekezet is ad segélyt, de ugye ezt rendszeresen nem tudjuk megtenni.
Uh-huh. Mit tanácsolhatunk úgy általában a rádióhallgatóknak, hogy a környezetünkben hogyan fedezhetjük föl a rászorulókat, van-e felelősségünk akár a szomszédok irányába, vagy munkatársak irányába. Valahogy elvárjuk az önkormányzattól, meg az államtól, hogy az ő dolgot segítsen, és ez alapvetően igaz is. De mi egyszerű hétköznapi emberek is tudunk egymásnak egymáson segíteni?
Feltétlen kellene tudnunk, és nyitott szemmel járnunk, hogy észrevegyük valóban a közvetlen környezetünkben, mert legtöbbet ott tud mindenki segíteni. Szomszédságban, munkahelyi környezetben, aki még dolgozik, de nyugdíjasok is megtalálhatják egymás között azt, aki nálánál rászorulóbb, nálánál betegebb, gyengébb, akit támogatni lehet.
Mária szeretett mindig a gyermekekkel is foglalkozni. Örülnék, hogyha erről egy kicsit beszélne, többek között például arról, hogy hogyan lehet a gyermekeket hitre nevelni, hitben nevelni. Lehet-e egyáltalán ezt?
Hát a gyerekek hitre nevelése elsősorban a családban kell, hogy történjék, de nagyon jó dolog az, ha vannak gyülekezeti alkalmak is erre. Legtöbb gyülekezetünkben működik gyermekbibliakör, hát most már ugye hivatalosan hittan órára is lehet beiratni a gyerekeket, tehát mindenképpen kell, hogy a gyerekek közösségben is megéljék a hitüket, és lássák azt, hogy más gyerek is, az ő korosztályuk jár oda. Hallottam a lelkésznőnktől, hogy egy iskolai hittanórás, s ha van, akinek semmi olyan szülői háttere nincs, akik hitben nevelték volna, ő maga sincs megkeresztelve, se önként jelentkezett a hittanórára, és nagyon lelkesen jár, és most ezt nem fog megkeresztelkedni is. Hát ez nagy öröm, ha egy gyerek így maga elindul, mert talán valamelyik társától hallotta, hogy ez jó dolog, és az oda hívta.
Mi az életünknek az értelme, tartalma, célja? Miben segít ehhez minket a hit, az egyház?
El se tudom képzelni az életet egy ilyen cél nélkül, tartalom nélkül, hogy az Úristennel járni, gondunkba ráhagyatkozni, örömünket vele megosztani, megúva magányosság érzésétől, és célt ad az életnek az, hogy tudjuk, hogy nála számon vagyunk tartva. Akkor is, ha körülöttünk elfogynak az ismerősök, a családtagok, de az Úristennél akkori számon vagyunk tartva, az övéi vagyunk, így teljesen árvák sohasem lehetünk, akik ebben a hitben élünk.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és tényleg Isten áldását kívánom további munkájukra, életükre.
Köszönöm szépen.